estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, Megyeri Jonatán vagyok, 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, gyertek tanulni. Jó estét kívánok mindenkinek, sok-sok megbeszélni valónk van. Többek között érkezett néhány kérdés, amire nagyon megtisztelő, hogy ilyen sok kérdés érkezett, és ezekre igyekszem válaszolni. Itt van Szilágyi Tamás, jó estét kívánok, kedves Tamás, Bakos Sándor Ödön, a kemény mag hírnökei, Kunévi, természetesen elmaradhatatlan tanulótársunk, Kósa Laci barátom, remélem jól szolgál, kedves egészséged, Majoros Tibi, örülök, hogy itt vagy, mindenkit letegezek, nem vacakolok, akkor is, ha ismerem, és akkor is, ha nem, elnézést, ezért egy ilyen közvetlen típusú fickó vagyok, jó estét kívánok, kedves Márta, Kati, most már több mint 45-en vagyunk, itt van Gágy Gyuri barátom, milyen pontosan, precízen érkezett, itt van Zsolt barátom, jó estét kívánok, neked is, Frangyenő Miskolcról. Oké, érkezett néhány kérdés, kezdjük rögtön, elnézést kérek, kezdjük rögtön ezekkel, itt van Zsüli is, jó estét kívánok neked is. Oké, az első. Az elsőt, hát most kimondanám a nevét, de nem mondom ki, egy kedves barátom kérdezte, kérdésem lenne, mert már régen tanultam és elfelejtettem. Melyik az a három jel, melyet a zsidónak, férfinek viselnie kell? Oké, azt mondja a Talmud azt mondja, vagy felhívja arra a figyelmet, hogy három olyan micva, három olyan parancsolat van a Tórában, ahol a Tóra egy hasonló nyelvezetet használ. Ugye a Tórában nincsen fölösleges, Mózes 5 könyvében nincsen fölösleges szó, nincsen fölösleges betű, ugye természetesen az eredeti héber nyelvű verzióról beszélek, szóval nincs benne semmi fölösleges, és hogyha valami szót használ a Tóra egy bizonyos dolognak a leírására, és egy másik dolognak a leírására is ugyanazt a szót használja, akkor minden bizonnyal a két dolog között valamiféle összefüggés van. Tehát ha két hasonló jelzővel illet, akár látszólag egymástól különböző dolgokat. Jó estét kívánok Boris Tamás barátomnak, derég láttalak, örülök, hogy itt vagy, Erzsébet, Endre Zsuzsa, szép estét mindenkinek. Szóval az az általános szabály, hogyha a Tóra valamilyen dolgot egy bizonyos jellemzővel, egy bizonyos jelzővel illet, és egy másik dolgot is ugyanazzal a jelzővel illeti, akkor a két dolog között nyilvánvalóan kell legyen összefüggés. Most van egy ilyen szó a Tórában, a Mózes 5 könyvében, azt a szót használjuk, azt a szót írja a Tóra, hogy ott, egy rövid kis szócska, és azt jelenti, hogy dísz. Azt jelenti, hogy dísz, és van egy olyan jelentés egy szónak, hogy tanúságtétel. Szóval három micva esetén, három parancsolat esetén használja a Tóra ugyanezt a kifejezést, azt, hogy ott, ami azt jelenti, hogy dísz. Az egyik ilyen micva az a körülmetélés, a brit milá, a másik ilyen micva, másik ilyen parancsolat az a szombat, a sabbat tartás, a szombati munkavégzési tilalom, és a harmadik ilyen parancsolat az pedig az imaszi, a tfilin. Most az imaszi, a tfilin. Azt tanítja a Talmud, azt mondják a bölcseink, hogy az ember, ugye ez a három micva, a körülmetélés, a szombat és a tfilin között az az összefüggés, hogy mind a három tanúként lép fel, ha úgy tetszik, mind a három parancsolat az iránt tanúskodik, hogy mi hiszünk az egy Istenben, és az egy Isten parancsai törvényeit követjük. Az a tény, hogy körül vagyunk metélve, zsidó férfiak, az a tény, hogy imaszíjjal teszünk minden reggel az imádkozáshoz, és az a tény, hogy megtartjuk a szombat törvényeit, ez a tény mind, ez a három dolog, ez mind tanúságként szolgál ahhoz, hogy hiszünk az egy Istenben, ez egy kinyilvánítás, egy tanúságtétel annak, hogy hiszünk az egy Istenben. Na most, mivel hogy a zsidó vallásjog szerint egy bármilyen peres ügyben legalább kettő darab tanúra van szükség, tehát két tanú a minimum, a harmadik tanú az felesleges. Két tanú az ugyanolyan jó, mint egy tanú. Egyébként a polgári jogban is nagyjából így van, tehát két tanú az megfelel, a három tanú az már fele, az a harmadikot már szóval nincs igazából hozzáadott értéke. És akkor ezért ez az egyik oka többek között, hogy szombaton nem hordunk imasziat, szombaton nem hordunk tfilint. Nem ez az igazi oka. Az igazi oka az annak, hogy szombaton nem hordunk tfilint, az, hogy attól féltek a rabbik, hogy esetleg közterületre kiviszi az ember az imasziat a kezében, már pedig közterületen tilos bármit hozni, vinni, akár a legkisebb tárgyat is hozni, vinni sabbatkor, szombaton. Ezért a rabbik megtiltották a tfilin viselését, vagy pontosabban felmentettek bennünket a tfilin viselésének kötelezettsége alól sabbatkor, szombaton. De van egy misztikusabb magyarázata, egy kicsit ezoterikusabb magyarázat, és ez az ezoterikus magyarázat Ez abban áll, hogy a tfilin egy tanúságtétel, a tfilin is, a szombat is, és a körülmetélés is egy tanúságtétel az ember egyisten hitének, a monoteizmusának. Na most a körülmetélés jelét azt mindig magunkon hordozzuk, ugye? Mert a testünkben van vésve, ha úgy tetszik. Hétköznap van két tanunk a monoteizmusra, a körülmetélésünk és az imaszi. De szombaton van a körülmetélés és a sabát, körülmetélés és a szombat, és ezért az imaszira már nincsen szükség sabátkor. Ez a misztikusabb oka, vagy ezoterikusabb oka annak, hogy szombaton nem hordunk imasziat. Szóval ez a három jel van, vagy ez a három jelkép van, ami tulajdonképpen még egyszer mindegyik tanúságul szolgál. Hétköznap velünk van a körülmetélés és a imaszi, szombaton pedig a szombat, illetve a körülmetélés természetesen. Oké, a második kérdés. Sokszor kihangsúlyozott, hogy mindenki ragaszkodjon a saját vallásához, de ha például bálványimádó vallásba születik valaki, akkor miért mondjam azt neki, hogy ragaszkodjon hozzá? Nem jobb, ha inkább nem szobrokat imád? Én katolikus nevelést kaptam, de felnőtt fejjel egy rossz volt olvasni például az első parancsolatot. Most az igaz, én ezt vallom, hogy az ember ragaszkodjék a saját hagyományához, de természetesen kifejezetten akkor arra gondolok, köszöntöm Erzsit, Pétert, Máriát, Otiliát, természetesen régen láttalak téged is, Otilia, itt van Györfi Laci barátom is, szóval arról nyilván arra gondolok, hogy ha és amennyiben az a hagyomány az monoteista valláshoz tartozik, tehát hogyha kereszténység vagy iszlám, akkor azt javaslom mindenkinek, hogy ragaszkodjék a saját hagyományához, mert minden vallásnak megvan a szépsége, minden vallásnak megvannak a maga válaszai az élet nagy kérdéseire. És hát ugye a zsidóság, ahogy említettem korábban, nem egy térítő vallás, tehát igazából nem, ha úgy tetszik, nem igyekszünk új delikvenseket toborozni. Igazából a monoteizmus értékeit hirdetjük a világban, és igyekszünk példával elől járni. Ezért mondom, hogy ha valaki valamelyik másik monoteista vallást gyakorolja, keresztény vagy muszlim, akkor az szerintem nagyon helyes, és nagyon becsületes, és nagyon dicséretes, hogyha ezeket a hagyományokat folytatja. Persze, hogyha pogány vallást gyakorol, kifejezetten bálványimádó vallást gyakorol, mint például a buddhizmus, azt hiszem, az belefér a bálványimádó kategóriába, akkor természetesen lebeszélek mindenkit az ilyesmiről, mert a bálványimádás még a nem zsidók számára is tilos, ahogy ezt korábban beszéltük a noahiták, Noé leszármazottjainak hét törvénye esetén. Oké, most jön az egyik kedvenc kis kérdésem mára. Kedves Jonatán, valóban így van? Amikor tegnap mondta, hogy Isten kezdeményezi a találkozót? Három példa. Egy, Isten meglátogatta alkonyatkor Ádámot az Édenkertben. Kettő, Ábrahám, három, Mózes és a csipkebokor, vagy akár Jeremiás már a fogantatása előtt is Istentől volt, sőt, Isten már ismerte őt, amikor megfogant. Arra akar utalni, gondolom a kérdező. Jó estét, kedves Otília. Nem mindig ott dobja fel a nevedet. Az a baj, hogy nem mindig tudom, hogy minden este itt vagy, meg sejtem, meg remélem, és nagyon örülök neki. Természetesen csak nem mindig dobja fel, nem értem ezt az algoritmust, ami alapján a Facebook feldobja a neveket. Van, hogy feldobja, van, hogy nem. És kicsit aggódtam, de most már nem aggódok, köszönöm, hogy itt vagy. Szóval arra gondol a kedves kérdező, hogy én azt állítottam tegnap, hogy Ábrahám történetéből is azt tanuljuk, hogy először találta meg Ábrahám Istent, majd utána szólította Isten Ábrahámot. Szóval Istent az embernek először magának kell megtalálnia. Ugyanakkor ugye a kedves kérdezőhoz legalább két példát, az egyiket Ádám esetéből, a másikat Mózes esetéből, amikor nem úgy tűnik, hogy nem Ádám szólítja meg, vagy keresi Istent először, hanem Isten kezdeményezi ezt a kapcsolatot. Isten kezdeményezi ezt a diskurzust. És Mózes esetén is az égő csipkebokorban Isten kezdeményezi ezt a diskurzust. Úgy tűnik, de csak úgy tűnik. Miért? Miért tűnik úgy? Először megválaszolom az Ádámos esetet. Ugyanis Ádám esetén azért nem igaz az a szabály, amit mondtam, mert Ádámnak nem kellett keresnie Istent. Ádám nyilvánvalóan monoteista volt, hiszen 6 órával a bűnbeesés előtt teremtetett. Ugye péntek délben teremtette Isten Ádámot, és a nap közepén, a napos órák felénél, tehát péntek délbe teremtette Isten Ádámot, 6 órával később már bűnbe esett, és kint találta magát az Édenkertből. Tehát Ádámnak tényleg nem kellett keresnie Istent, mert Ádám, tehát Ádám nem egy jó példa sem erre, sem egyik verzióra, sem másikra, mert Ádám nyilvánvalóan folyamatosan kapcsolatban volt Istennel. Ez nem így volt Ábrahámmal. Ábrahám egy olyan generációban élt, egy olyan nemzedékben élt, ahol mindenki pogány volt, senki nem ismerte az egy Istent, és Ábrahám volt az első, aki felismerte az egy Istent. Tehát abban az esetben, hogy Ádám egy olyan generációban élt, ahol ő volt az egyedüli ember, Ádám volt az egyedüli ember, és nyilvánvalóan tudta, hogy van Isten, szóval neki nem kellett erre tovhoz is tadlemi azó tovrilotatach mint gagimelechem. Szóval Ádámnak nem kellett keresni az egy Istent, mert evidens, hogy ott az egy Isten, ott nem volt ilyen szituáció. Tehát Ádám ezért nem egy rossz példa. Mózes esetén viszont, Mózes esetén pedig egyáltalán, vagy ha úgy tetszik, csak a felületes olvasáskor tűnik úgy, hogy Isten keresi a kapcsolatot Mózessel. És ez egy nagyon-nagyon fontos, itt is van egy nagyon-nagyon fontos üzenet. Ha megengeditek, akkor kikerestem ezt a verset, vagy ezt a részt a Tórából, és szeretném felolvasni, ugyanis a következő dolog történik Mózes esetén. És csak úgy tűnik, hogy Isten szólítja meg először Mózest. De valójában Mózes figyel föl először Istenre. És Isten csak azután szólítja meg Mózest, miután Mózes felfigyelt Istenre. Azt mondja a vers, Mózes második könyve, harmadik fejezet első verse, úgy kezdődik a harmadik fejezet konkrétan. Mosájá roe con jitro hotno könyv mindján. Mózes őrizte az apósának a juhait, akit úgy hívtak, hogy Jitro, és ő volt Midján papja, Midján itt a pap volt. Vainhág et cono acher amit bár, és vezette a bárányokat, vagy a nyájat, bevezette, vagy elvezette a sivatakhoz, viavo el harha Elohim horeva, és elérkezett Isten hegyéhez, a Horeb hegyhez. Okay, tehát először már eleve már innen is látjuk, hogy Mózes ment Istenhez, vagy ment Isten hegyéhez, vagy az isteni hegyhez, akármit is jelentsen ez. Most abban nem menjünk bele részletesen, hogy mit is jelent ez, de maradjunk annyiban, hogy már itt megtörténik egy első lépés, ráadásul ez az első lépést Mózes tesi, és nem Isten. Majd azt mondja a második vers, Vajár Malach Hashem Elav, Bilvat Es, és megjelent neki Isten angyala égő tűzben, mitohaszne, a bokorból, Vajár, és meglátta Mózes, és azt mondta, Vajinehaszne Boerba Es, íme, ez a bokor ég a tűzben, veszne, én ukál, és nem emészti fel a tűz a bokrot. Ugye Mózes felfigyelt egy csodás jelenségre. Képzeljétek el, Mózes ott sétáltatja, vagy mi az sétáltatja? Mózes ott tereli a nyáját a kies pusztaságban, ugye, ahol csak elvétve vannak fűcsomók, amiket a bárányok esznek. És lát egy égő csipkebokrot. És felfigyel rá, és azt mondja, wow, ez valami nagyon érdekes dolog, itt ég egy bokor, és a tűz nem emészti el. Figyeljetek, azt mondja a harmadik vers, ve jomer Mose, és azt mondta Mózes, asranáve rejeta már reagadolaze. Álljunk csak meg egy pillanatra, nézzük csak meg, mi ez a fantasztikus dolog, amit itt látunk, az égő csipkebokor. Madua loi vaerhas ne, miért nem ég el a csipkebokor, mondja Mózes. És negyedik vers azt mondja, vajárhasem ki szárlirot, és meglátta Isten, hogy Mózes megállt, vajikra eláv Elohim, és Isten megszólította Mózest, mitohasz ne, az égő csipkebokor, a csipkebokorból, vajomer Mose, Mose, vajomer hinejni. És azt mondta neki, Mózes, Mózes, Mózes pedig erre azt válaszolta, hinéni, itt vagyok. Oké. Okay. Tehát mit látunk? Eleve, Mózes kimegy a nyáját terelni Isten hegyéhez. Tehát ez már eleve az első lépés. Majd meglátja az égő csipkebot, és azt mondja, nézzük meg, álljunk meg egy pillanatra, nézzük csak meg, mi történik itt. Miért nem ég el a csipkebokor? A kommentátorok megjegyzik, és szerintem ez egy fantasztikus, ha megengeditek, ez egy egészen fantasztikus megfigyelés a Talmud és a kommentátorok részéről. Egy egészen észreszejtő megfigyelés. Azt meséli ugyanis a Midrás, azt mesélik a kommentátorok, hogy nem Mózes volt az egyetlen ember, aki látta az égő csipkebokrot. A Tórából nem így tűnik, csak a rabbik, a kommentátorok, a Talmud, a bölcsei kitöltik nekünk a sorok közötti részt, ugye, ahogy szokták mondani, a sorok közötti helyeket. És azt mondják, hogy bizony-bizony, ez egy elég forgalmas hely volt. Itt más emberek is legeltették a nyájukat, Horeb hegyénél. Mások is csináltak ilyet. Nem Mózes volt az első, aki látta az égő csipkebokrot. Csak mi történik? Minden ember meglátta az égő csipkebokrot, tovább ment, nem törődött vele. Sivatag van, meleg van, ég, biztos meggyulladt a meleg naptól, ég. És azt már senki nem vette észre, hogy az már napok óta, hetek óta ott égett az a bokor. És mindenki csak ment tovább, nem figyelt rá, mindenki rohant, mindenkinek volt valami fontos dolga, mindenki meglátta, á, csipkebokor ég, tegnap is itt égett, ma is itt ég, big deal, hát itt vagyunk a sivatagban, forró a napsütés, persze, hogy ég. Ugye, teljesen normális dolog, szinte teljesen normális. Mózes volt az egyetlen, aki meglátta a csipkebokrot, és azt mondta, álljunk csak meg egy pillanatra, nézzük csak meg, mit is mond Mózes? Vajomer, asszraná, álljunk csak meg egy pillanatra, vejre át a máreága dolaze. Nézzük csak meg ezt a furcsa dolgot. Maduálói várhasznem, miért is nem ég el a bokor? Tehát még egyszer azt mondják a kommentátorok, hogy számos ember elment az égő csipkebokor mellett, csak senki nem törődött vele. Senki, ez meg már ott égett hetek óta. Hetek óta ott égett, és senki nem törődött vele. Mózes arra járt, és azt mondta, álljunk csak egy pillanatra, itt látok valami nem normális dolgot. Valami természetfeletti dolgot. Itt most van valami természetfeletti dolog, és én veszem a fáradtságot, és megnézem, hogy mi az. Na és miután ez megtörtént, azután szólította meg Isten Mózest. És azt mondta neki, Mose, Mózes, és Mózes mit mondott? Hinéini, itt vagyok. Mózes megállt, és megvár, és megnézte, hogy, és kíváncsi volt. És azt mondta, én ezt most utána járok ennek a dolognak. Én most kiderítem, hogy itt mi történik. Mert azt látom, hogy valami abnormális dolog történik. Ég egy csipkebokor, napok óta, hetek óta, hónapok óta, lehet, hogy évek óta, és nem emészti fel a tűz a bokrot. Én most nem fogok tovább menni. Nem érdekel, hogy milyen megbeszélésre kell szaladnom. Nem érdekel, hogy milyen találkozom van. Nem érdekel, hogy honnan fogok elkésni. Én most megnézem, hogy miért ég ez a bokor. Ez a kíváncsiság. Ez az Isten utáni, vagy Isten keresés iránti vágy az, ami Mózest megkülönböztette a nemzedéken többi emberétől. És kedves barátaim, ne felejtsük el, hogy ez mindannyiunk életében megtörténik. Mindannyiunk életében folyamatosan csodák történnek. Minden percben, minden napon, minden héten, minden hónapban számtalan csoda történik mindannyiunkkal. Az a kérdés, hogy megállunk-e egy pillanatra, és eltöprengünk-e azon, hogy mi is történik. Vagy pedig megyünk tovább, legyintünk együtt, és azt mondjuk, hogy big deal. Nem nagy dolog. Semmi különös. Apró pici csodák, amikor a dolgok úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Vagy amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Apró pici dolgok történnek mindannyiunkkal, minden nap, minden héten, minden hónapban. És minden évben. Persze. Számtalan. A kérdés az az, hogy vesszük-e a fáradtságot, hogy azt mondjuk, hogy asszranám, megállok egy pillanatra, vagy renálta már elgadolaze, és megnézem, hogy mi történik most. Kedves barátaim, ne felejtsük el, hogy meg kell állni egy pillanatra, amikor történik valami csodálatos, valami megmagyarázhatatlan az életünkben, akkor ne felejtsünk el megállni és megnézni, hogy mi az. Ne felejtsünk el venni, vegyük a fáradtságot, hogy próbáljunk utána járni. Próbáljunk utána járni a dolgoknak. Próbáljuk megnézni, hogy mi van a dolgok mögött, és ne csak a felszín, ne csak a felületét lássuk az eseményeknek. Ehhez viszont meg kell állni. Asszeréna, most megállok egy pillanatra, mondta Mózes. Ez nem könnyű. Főként a 21. században, és hát Mózes élete, ugye a pásztor élete, az egy nyugodt élet, 3300 évvel ezelőtt meg pláne. Ugye hol van ez a 21. századi emberhez képest, ugye mi rohanunk egyfolytában, telefonálunk, e-mailek, üzenetek, SMS, WhatsApp, Messenger, Viber, mit tudom én, e-mail, telefon, rohanunk, találkozunk, egyik perc, azt se tudjuk, hol van a fejünk. Mózes ehhez képest cseppet sem volt rohanós. Mózes élet, hogy mondjam, életritmusa az ennél lényegesen lassabb volt, ugye? 3300 éve a Szinái sivatagában, vagy Midján sivatagában flangált, és mégis azt mondta, hogy most megállok egy pillanatra, és megnézem, hogy mi történik. És ha Mózes képes erre, akkor mi is képesek vagyunk erre. És nem csak, és azt írja Tibor, milyen kevésen múlhat. És tényleg, milyen kevésen múlik. Mózes is megtehette volna, hogy tovább megy, és akkor Isten talál valami másik figurát, valami másik karaktert, valami másik hőst, aki majd elvégzi Isten küldetését, Isten feladatát, hogy kihozza a zsidó népet Egyiptomból. Isten azt a figurát választotta, aki azt mondta, hogy most egy pillanatra megállok, és megnézem, hogy mi történik itt. Megnézem, hogy ki van a dolgok mögött. Megnézem, hogy ki van az események mögött. Mert itt valami abnormális dolog történik. És amikor a mi életünkben történik valami abnormális, amikor mi életünkben történik valami csodálatos, amikor a mi életünkben tűnik valami nagy dolog, akkor ne menjünk tovább, vagy hát menjünk tovább, csak mielőtt tovább megyünk, azelőtt egy percre legalább álljunk meg, és próbáljuk felfedni, vagy felfedezni, vagy megnézni azt, hogy ki van az események mögött. A Reina, megállok egy percre. Verena, Maria Verena, Maria Gadolaze. Megállok egy percre, és megnézem, hogy mi ez a, mi történik itt. Mert hogyha így teszünk, akkor Isten, akkor a Teremtő kiválaszt minket, és azt mondja, hogy az ilyen emberek miatt érdemes. Azok miatt, akik akarják, akik tudni akarnak. Akik nem elégszenek meg a fel, nem elégszenek meg a felszínnel, nem elégszenek meg azzal, ami felszínesen látszik, hanem érdekli őket, hogy mi van a dolgok mögött, mi van a dolgok mélyén. És azt mondta neki Isten utána, Mózes, te megálltál. Te megálltál, és azt mondtad, pont te vagy az én emberem. Mózes, te vagy az én emberem. You're my man. Te vagy az én emberem. És Mózes mit mondott? Azt mondta, hinéni. Hinéni egy nagyon szép szó héberül. Ábrahám is mondja, amikor Isten, Ábrahámnál is találjuk, amikor Isten megszólítja Ábrahámot. Ábrahám is azt mondja, hinéni. Hinéni az azt jelenti, hogy itt vagyok. De nem csak azt jelenti, hogy itt vagyok. Nem csak a szó felületes értelmében jelenti azt, hogy itt vagyok. Ugye, mert az ember, biztos észrevettétek, hogy vannak olyan pillanatok, vannak olyan szituációk, amikor az ember ott van valahol, és vannak olyan szituációk, amikor az ember jelen van valahol. És a kettő nem ugyanaz. Tudsz úgy ott lenni valahol, hogy egyáltalán nem vagy jelen. És tudsz úgy ott lenni valahol, hogy teljes valódban, teljes mindeneddel, egész lényeddel jelen vagy. Amikor Mózes azt mondja, vagy korábban Ábrahám azt mondja, hinéni, itt vagyok, akkor az nem csak azt jelenti, hogy itt vagyok fizikailag, hanem azt jelenti, hogy itt vagyok, és jelen vagyok, és az egész lényem, az egész mindenem, az egész valóm a tied. Hinéni. Ez sokkal több, mint az, hogy az ember csak egyszerűen ott van valahol. Sokkal több, az ember ott van valahol, és egy olyan mentalitást tükröz, hogy az ember, tudjátok, még mondok még egy bátrabbat, most ebből kikerekítettem egy ilyen élettanácsot, vagy hogy mondják az ilyet, életviteli tanácsot. De azt gondolom, hogy az ember minden dolgot, amit csinál az életében, az sokkal hatékonyabban, sokkal eredményesebben, sokkal produktívabban tudja csinálni, hogyha jelen van, hogyha ott van. És ahhoz, hogy ott legyél valahol, ahhoz a feladatra, az adott feladatra kell koncentrálni, és kizárni minden külső befolyást, kizárni minden külső behatást, és fel kell hagyni a dolgok megítélésével. Nem tudom, hogy ez a jó szó. Az ember, amikor jár kell bárhol, akár csak a saját lakásában, folyamatosan megfigyel, és folyamatosan megítél dolgokat. Ugye? Szembe ülsz valakivel, és beszél hozzád, és akkor te azon gondolkodol, hogy jó az inge, hogy áll a haja, milyen a szemüvege, hogy beszél, nedves-e a szája, vagy nem nedves a szája, szép a mögötte az a falfestmény, vagy nem. Ugye mindannyian így vagyunk nagyon sokszor, hogy beszélgetünk valakivel, és valójában nem ott vagyunk. Nem vagyunk, lehet, hogy, vagy hát pontosabban ott vagyunk, csak nem vagyunk jelen teljes mértékben. Nem vagyunk jelen teljes mértékben. Mert az agyunk, mert a gondolataink 100 000 felé cikáznak. Ha azt mondja az ember, hogy hinéni, itt vagyok, jelen vagyok, az azt jelenti, hogy mindenem a tied. Ebben a percben mindenem a tied. Ugye ez a helyes attitűd az embernek a feleségével szemben, vagy a férjével szemben. Ugye a Zsuli azt írja a héber kifejezés, anikán, itt vagyok. Ez az itt vagyok, de a hinéni az azt jelenti, jelen vagyok. Ez ilyen régies kifejezés, a mai modern héberben nem használják. Hiné az azt jelenti, hogy íme. Hinéni az itt vagyok én. Hiné anohi, vagy hiné ani. Íme itt vagyok én, jelen vagyok. Tehát amikor az ember valakivel beszél, főként, hogyha az ember a párjával, a férjével, vagy a feleségével beszél, vagy a gyerekeivel beszél, vagy a szüleivel beszél, vagy a barátaival beszél, vagy igazából bárkivel beszél, akkor igyekezzünk rájuk koncentrálni, és azt mondani, hinéni, itt vagyok, jelen vagyok, én most a tied vagyok, erre a 2 percre, 1 percre, fél percre, teljesen mindegy. Mert nem is az a lényeg, hogy milyen hosszan vagy együtt a másikkal, hanem az a lényeg, hogy mennyit adsz magadból az alatt az idő alatt, amíg a másikkal vagy. És hogyha ha valakivel egy órát töltesz együtt, és közben a gondolataid körbejárják a világot, Sydney-től Los Angeles-ig, mindenhol voltál már agyilag, csak ott nem, ahol, csak itt nem éppen, és nem koncentráltál, akkor az nem ér semmit. Hiába vagy vele a másikkal más, egy jó töltesz vele egy, akár egy egész napot. Ha a feleségeddel, vagy a férjeddel, vagy a legjobb barátoddal, vagy a gyerekeiddel, a fiaddal, a lányoddal, hiába tölt, vagy a szüleiddel, hiába töltesz egy egész napot, hogyha közben az agyadban teljesen máshol jársz. Sokkal hasznosabb, sokkal eredményesebb, hogyha az ember akár egy rövid időt is tölt a másikkal, de abban a rövid időben teljesen ott vagyok, teljesen a tied vagyok, teljesen rád koncentrálok, kizárok minden körülményt rajtad kívül. Hinéni, itt vagyok. Ez is egy fontos lecke abból, amit Mózes és Ábrahám mondott Istennek. Amikor felajánlották, amikor Isten feladatra hívta őket, amikor Isten kalandra hívta őket, amikor Isten kihívást, vagy próbálé, vagy tulajdonképpen Isten nyújtotta a kezét Ábrahámnak, és nyújtotta a kezét Mózesnek képletesen szóval persze, hogy gyertek velem. És akkor azt mondták, hogy hinéni, íme jelen vagyok, veled megyek, bárhova, mindegy, teljesen mindegy, én most veled vagyok. Jó, de visszatérve az eredeti gondolatra tehát, nem az volt Mózesnek az igazi nagysága az az volt, hogy nem az, hogy ő látta meg a csipkebokrot, hát más is meglátta azt a csipkebokrot. Mózesnek a nagysága az volt, hogy észrevette azt a csipkebokrot, és vette a fáradtságot, hogy megálljon, és azt mondja, most én megállok, és megnézem, mi van itt a csipkebokor mögött. Oké. Következő kérdés. Tisztelt Rabbi! Azt mondja, van-e spirituális kötelezettsége annak a hívő zsidónak, aki azzal szembesül, hogy 1-2-5 vagy akár több nappal ezelőtt által elfogyasztott ételről kiderül, hogy tőle független okból ugyan, de nem volt kóser az étel, vagy annak elkészítése? Köszönöm a választ. Nincs. Rövid válasz az, hogy nincs. Ha az ember azzal szembesült, hogy ne adj Isten, valami nem kóser tevet, akkor nincs utána már mit csinálnia. Ami elmúlt, nem rágódunk a múlton. Nagyon sokat Rosh Hashanah-kor, vagy Yom Kippur-kor, vagy most következő új évkor, meg Yom Kippur-kor megbánjuk a bűneinket, de hogyha az ember valamit véletlenül csinált, akkor az, ugye teljesen nem szándékosan, akkor azért tulajdonképpen még csak bocsánatot se kell kérni, hiszen az ember nem szándékosan bűnözött, úgyhogy nincs igazából semmilyen feladat ilyenkor. Azt mondja, mit tanít a Talmud a betegségekről, illetve pontosabban mi áll a Tórában a betegségekkel kapcsolatban? Tehetünk ellene szellemi vallási vonatkozásban is? Köszönöm a választ. Ugye a Tóra, már maga a Tóra beszél betegségekről. Ez nagyon érdekes, hogy ugye Mózes idejében, ugye a 613 parancsolatban olvasunk betegségekről. Volt egy különleges betegség például, amit úgy hívtak, hogy Czorát. Czorát úgy szoktuk fordítani, hogy lepra, vagy úgy szoktuk fordítani, hogy poklosság, azt hiszem ez így szokták a Biblia fordításokban fordítani, poklosság, Czorát. És ez egy olyan betegség volt, azt meséli a Talmud, hogy ez egy olyan betegség volt, amit az ember az akkor kapott el, hogyha valakiről rosszat pletykálkodott. Ha valakiről pletykálkodott, akkor elkapatta ezt, akkor megjelenthetett, ez egy ilyen csúnya bőrbetegség volt. És a szabályairól ír a Tóra, hogyha valaki poklos, akkor ki kellett mennie a zsidók táborából, és ott meg kellett várni egy hetet, vagy az estét, vagy egy hetet, és utána meg kellett merítkezni a tisztító fürdőben. Nem bélpoklos, kedves Brünner Dávid, bélpoklos az arra mondjuk, aki nem bírja abbahagyni a kajást. Ezt tudják, hogy poklos, tehát, hogy Mózes harmadik könyvében olvasunk erről részletesen. Metzora heti szakaszban különösen van ezzel foglalkozva. Corátnak hívják. És egy olyan betegség egyébként nagyon érdekes, a Tóra azt is mondja, hogy nem csak az emberi bőrön jelentkezett, hanem az ember házán is. A falak elkezdtek. Annak a valakinek, aki csúnyát mondott valaki másról, annak a falán elkezdtek ilyen fekélyes foltok lenni. Nagyon érdekes betegség. De aztán később találkozunk egy másik esettel, ugye, amikor a zsidók rosszat mondanak Mózesre, és kitör egy kígyó marásos a táborban, a zsidók táborában, a sivatagban kitör egy ilyen kígyó támadás, kígyók támadják meg és marják meg az embereket, és akkor Mózes készít egy rézből készült kígyót Isten parancsára, és az emberek arra kell, hogy nézzenek, és akkor meggyógyulnak. És ugye erről azt mondják a bölcsek, hogy nem az a rézkígyó volt, ami meggyógyította az embereket, hanem az a tény, hogy a szemüket fölfelé emelték az ég felé. Tehát az a tény, hogy az ember Isten felé imádkozik, amikor beteg, az rendkívül fontos. De ezzel kapcsolatban, a betegségekkel kapcsolatban két érdekes tényre szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik az az, azt meséli a Talmud, hogy Cidkiáú király, az ókori Izrael utolsó királya, mielőtt a zsidókat Babilóniába hurcolták, azelőtt az egyik utolsó királyt úgy hívták, hogy Cidkiáú, és Cidkiáú elrejtette, csinált egy pár dolgot, amivel egyetértettek a bölcseink, a rabbik, az akkori rabbik, és csinált egy pár olyan dolgot, amivel nem értettek egyet a rabbik. És most ebben nem menjünk bele, hogy mik voltak ezek, de az egyik dolog, amit Cidkiáú csinált, az az, amivel egyetértettek a rabbik, hogy elrejtette a gyógyítások könyvét. Volt a legenda szerint, volt egy könyv, amit úgy hívtak, hogy Sefer Refuah, a gyógyítások könyve. És ebben a Talmud szerint, ebben a misztikus könyvben, amit Ádám, az első ember írt, és aztán generációkon keresztül öröklődött tovább egészen Cidkiáú nemzedékéig, ugye Cidkiáú élt durván 2500 évvel ezelőtt, cirka, körülbelül 2500 évvel ezelőtt, tehát azt lehet mondani, hogy 1800 évvel a teremtés után, 2800 évvel a teremtés után, elnézést, él Cidkiáú, és ez alatt az idő alatt ez a könyv megmaradt, úgy hívták, hogy Sefer HaRefuah, gyógyítások könyve, és Cidkiáú elrejtette ezt a könyvet. A szentély pusztulása előtt ő elrejtette egy titkos helyre, és ebben a könyvben benne volt az összes betegségnek az összes gyógyíre, az összes az ebolától a COVID-19 járványig, mindennek ott volt a legenda szerint a gyógymódja ebben a könyvben, és Cidkiáú király ezt elrejtette. És a bölcsek, az akkori rabik egyetértettek azzal a döntésével Cidkiáúnak, hogy elrejtse ezt a könyvet. Ugye miért értettek egyet? Hát ez milyen fantasztikus lenne, ha lenne majd ilyen könyvünk, amiben minden betegség, már az is, ami nem volt akkor, meg az is, ami lesz a múltban vagy a jövőben, mindenre volna gyógyírünk. Azt mondja a Talmud, hogy azért, mert az emberek elfelejtettek Istenhez imádkozni, amikor betegek voltak. Amikor betegek voltak az emberek, akkor csak elmentek Jeruzsálembe, ott fölnyitották ezt a könyvet, megnézték, mi a bajod, hát akkor ezt kell csinálni, meg azt kell csinálni, és kész. És az emberek nem aggódtak azért, hogy betegek, nem vették komolyan a betegségeket. Nem tulajdonítottak neki túl nagy jelentőséget, kicsit megbetegedtem, fölmegyek Jeruzsálembe, vagy nagyon megbetegedtem, fölmegyek Jeruzsálembe, és úgyis meg fogok gyógyulni. És azt mondták a rabbik, hogy ez így nem járja, ez így nem helyes. Az ember elsősorban a gyógyulást, legelsősorban Istentől remélje. És Isten, és imádkozzon Istenhez a gyógyulásért. Úgyhogy ezért elrejtette Cidkiáú király azt a gyógyítások könyvét. Ez az egyik dolog, amit akartam mondani. A másik dolog, amit akartam mondani, az az, hogy azt is mondja a Talmud, a Tórának az egyik versére alapozva, Mózes 5 könyvéből az egyik versre alapozva, hogy azt írja Miklós Eszter, most előkerületne ez a könyv, igen, azt hiszem a COVID-19, de a COVID, vagy a rák, vagy az AIDS, az összes nyavajás betegség, jó lenne, hogyha elmúlna most már tényleg véglegesen. Szóval a Talmud a Tóra egyik versére alapozva azt is mondja, hogy Isten engedélyt ad, Isten engedélyt adott, hogy az orvosoknak, hogy gyógyítsanak. Szóval ha az ember beteg, akkor miközben Istenhez imádkozik, a legfontosabb dolog az az, hogy orvoshoz menjen. Tehát, mert ugye az ember azt is gondolhatná, simán azt gondolhatnánk, hogy hát, ha Isten hívő emberek vagyunk, akkor mi nem megyünk orvoshoz, hát majd Isten meggyógyít bennünket. Csak a Tóra azt mondja, hogy ez nem így van. Azt mondja a Tóra, hogy ez nem így van, mert miközben Istenhez imádkozni rendkívül fontos, de a közben neked magadnak kell tenned a gyógyulásodért, szóval el kell menni az orvoshoz. És nem csak, hogy el kell menni az orvoshoz, hanem kötelességed a lehető legjobb orvost megtalálni. Sokszor beszéltünk erről, az emberi élet, az egészség védelme a legfontosabb dolog, minden parancsolatot felülír. El kell menni az orvoshoz, és nem elég elmenni az orvoshoz, hanem a lehetőségeidhez képest, a tudásaid és a tudásod és az adottságaidhoz mérten a lehető legjobb orvost kell megtalálnod, hogy meggyógyuljál. Ez kötelességed meggyógyulni. Vel rapoi rape, úgy van írva a Tórában, vel rapoi rape, és erre azt mondja a Talmud, hogy natnu resut le rofim lirpot. Megadta Isten az engedélyt az orvosoknak, hogy gyógyítsanak. Szóval miközben az ember persze hisz Istenben, és tudja, hogy a betegség ugyanúgy az égből jön, mint a gyógyulás. Sőt, a Talmud egy helyen azt mondja, hogy mielőtt Isten megteremti a betegséget, már előtte megteremtette annak az adott betegségnek a gyógymódját. Szóval már eleve megvan a gyógyulás, mielőtt a beteg. Nem hoz Isten olyan betegséget a világra, aminek nincsen meg a gyógyszere, vagy az ellenszere, vagy a gyógyítása. Előbb megvan teremtve a gyógyítás, aztán honnan ered a Talmudnak ez a gondolata? Ábrahám történetéből látjuk, amikor egy alkalommal Ábrahám szövetséget köt Istennel, ugye van egy nagyon misztikus rész Ábrahám történetében, amikor szövetséget köt Istennek, félbe kell vágnia egy pár bárányt, és át kell mennie, effektív félbe kellett vágnia áldozati bárányokat, és ezeket, ezt a két bárány fél közben át kellett mennie. És mikor átment Ábrahám a bárányok között, ez volt a Isten és Ábrahám között kötött szövetség, egyik szövetségnek a formája, ebből olvasható Mózes első könyvében, akkor egyszer csak azt mondja a Tóra, hogy Ábrahám, hogy egyszer jöttek ilyen madarak, és elkezdték Ábrahám mély álomba zuhant, és akkor látta, hogy jönnek ilyen madarak, és a madarak elkezdik ennek a bárány tetemnek a húsát marcangolni. És akkor azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy miközben neked adom az országot, és a leszármazottjaidnak fogom adni a Szentföldet, ugye Izrael földjét, Kánaán földjét, neked fogom adni örökségül, de tudjad, hogy a gyermekeid rabszolgaságba fognak majd menni. 400 évig ott lesznek rabszolgák, de én majd onnan kihozom őket erős karral és kinyújtott kézzel és nagy csodákkal. És erre azt mondja a Talmud, erre a gondolatra alapozva, hogy íme, mielőtt Isten megteremti a betegséget, jelen esetben a rabszolgaságot Egyiptomban, már megvan a gyógyulás, már megvan a megoldás, már mielőtt a problémát megteremti Isten, már megvan a megoldás annak a problémának. És a megoldás az pedig az Egyiptomból való megváltás lesz. Szóval mielőtt ugyanez vonatkozik a betegségre is, mielőtt Isten megteremti a betegséget, azelőtt már megteremti a gyógyulást is, mielőtt megteremti Isten a problémát, már megteremti arra a gyógyírt is. Igen. Tehát volt egy ilyen, tehát ez röviden a Tórának a véleménye, vagy a judaizmusnak, a zsidóságnak a véleménye a betegségekről. A betegség Istentől jön, és a gyógyulás is Istentől jön. És miközben az ember kell, hogy imádkozzon a saját, és a mások, és a közösség, a családja, a barátai, a szeretei, és egyébként a tágabb értelemben a közösség, az egész emberiség egészségéért, ekközben kötelességünk tenni is azért, hogy egészségesek legyünk, egyrésztről preventív módon, a betegségek megelőzésével, másrésztről pedig természetesen a betegségek gyógyításával is. Drága barátaim, ma nem jutott idő tovább menni a misnában, de nem baj, mert annál tovább fog tartani. Csak nektek elárulom, hogy már azon gondolkodom, hogy amikor majd befogjuk, mondjuk már az ötödik fejezetnél tartunk a misnában, néhány hét múlva, vagy akár, hát ha ilyen tempóval haladunk, akkor tényleg jó pár hét múlva, de be fogjuk majd fejezni ezt a misnát, és akkor azon gondolkodom, hogy mi lesz az újabb tananyag, amiben kellően el tudunk mélyedni a zsidó bölcseletben, vagy a zsidó filozófiában, a zsidó világlátásban. Addig is nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, holnap este 8-kor találkozunk, ha valakinek bármi kérdése van, akkor kérem, hogy ilyen privát üzenetben itt ezen az oldalon küldj el, és ne ide írja be chatbe, mert lehet, hogy nem fogom megtalálni. Holnap este 8-kor sok szeretettel várok mindenkit, sziasztok, szép estét mindenkinek!